meghozza az elveszíthetetlen végső örömöt, és előkészíti a végső viszontlátás boldogságát. A húsvét idő második felének megadja az alaphangját ez a búcsúzás. Az Úr távozni készül, a tanítványok pedig szomorúan is félnek az egyedül maradástól. Örök, rövid időre üdvözlés vár rájuk, de utána örök lesz a közeli viszontlátás öröme. Ehhez képest, ehhez az örökké való viszontlátáshoz képest az egész világ történelem csak egy kis idő, egy pillanat. Ezt a hosszúnak látszó időt, ami valójában csak egy pillanat, amit az ő fizikai érezhető jelenének nélkül kell eltöltenünk, mégiscsak megédesíti, elviselhetővé teszi a megígért vigasztaló a Szentlélek, aki az Atyától küld az Úr. Ez a vigasztaló majd mindig az egyházban marad, tanítja, erősít és vezeti. Elsősorban ő a Szentlélek az a jó adomány, amely felülről jön a világosság Atyától. És ez a vigasztaló három dolgokról győzi meg a világot, a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Elsősorban a bűnről. Azzal szokták mindig vádolni az egyházat, hogy túl sokat beszél a bűnről, és a bűntudatot gerjeszti az embereknek. Pedig testvérek, alapvető tapasztalata bárkinek, aki lelki életet akar élni, hogy nem lehetséges még a kezdés sem a megtérés nélkül, anélkül, hogy szabadulnánk a bűnből. A kegyelem, a Szentlélek nem élhet együtt a bűnnel az ember lelkében. Nem lehet a kegyelem állapotában, Isten barátságában, az állapotában az, aki objektíve súlyos bűnben él. És ez nagyon sokszor nem is attól függ, hogy én érzem-e vagy nem ezt az objektív bűnös állapotot, ugyanis vannak olyan helyzetek, olyan tettek, amelyek függetlenül attól, hogy én minek gondolom, minek érzem, minden esetben a körülményekről függetlenül is rossz tettek, amelyek objektíve bűnösök is gonoszak. A lelkiismeretre szoktak általában hivatkozni, de azt tudnunk kell, hogy a lelkiismeret az csak akkor biztos mérce, és csak akkor a végső mérce az erkölcsiségnek, hogyha jól formált, jól nevelt lelkiismeret. Ez az, ami kötelez. Mert a lelkiismeret igenis lehet téves, csak attól válik biztos mércévé, hogyha hozzáigazítunk Isten örök törvényéhez, a természet törvényéhez és a kinyilatkoztatott törvényéhez. És éppen ezért, aki lelkiismeretét nem neveli, nem fejleszti, nem vizsgálja meg folyamatosan Isten törvényének a fényében, ő ezzel is bűnkövet el, és felelős azokért a bűnökért, amelyek majd tudatlanságból és tájékozatlanságból származnak. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy az embernek legyen helyes bűnismerete, bűnérzéke, bűntudata, és talán éppen ez az, amiben a mi korunk különösen is gyenge, nem azért, mert nagyobb vagy több bűnkövetnénk el, mint a régiek. Régen is voltak gyalázatos és szégyenteljes bűnök, de legalább és ebből kifolyólag volt őszinte bűnvár. A mi korunkban éppen a bűntudatnak a hiánya, és ebből kifolyólag az igazi megtérés és a bűnvának hiánya az, ami nagyon aggasztó. Mert bármilyen beteg is legyen valaki, hogyha tudatában van a betegségének, és ha akar gyógyulni, és tesz lépéseket a gyógyulás irányába, akkor az az ember már nincs elveszve, akkor már ott van reménye a fölépülésnek. De ha ő azt állítja, hogy a betegsége az egészség, az a normális, az a kívánatos, akkor nem is fog keresni ugye semmiféle megoldást a problémára, és hát ilyen esetben mondhatjuk, hogy reménytelen a helyzete. Aztán tanúságot lesz a Szentlélek az igazságról. Igen, ez az az objektív Isten igazság, amelynek a lélek hirdet. A lélek megint csak ilyen halázatos, hogy nem önmagát hirdeti, nem magát veszi a első sorban a figyelem központjába, hanem azt hirdeti, amit Krisztustól kap. De Krisztus nem a saját tanítását hirdeti, hanem azt, amit az Atyától hallott, és nekünk, mint bizalmas barátainak ezt elmondta. Igen, testvérek, ez az az örök igazság, amiben nincs ellenmondás, amiben éppen ezért nincs változás sem, meg még árnyéka sem a változatosságnak, mert az az Istentől származik. Igen, testvérek, lehet ezt az igazságot mélyebben megérteni, elmélyíteni, az új körülményekhez képest újabb és újabb arcait elfedezni ennek az igazságnak, de az nem lehet, hogy most a Szentlélekre hivatkozva, ami manapság megtörténik, hogy azt mondják, hogy a Szentlélek korszakában az új bűnkös idejére élünk, és éppen ezért mi mostan egy új hitet vallunk, egy teljesen új tanítást, ami akár szöges ellentéte lehet a régi tanítása. Hát ezzel nem érkez el minket a mai evangélium, amikor azt mondja, hogy Isten nem mond ellen önmagának. Tehát az igazságnak a jobb megértése, az sohasem jelenteti azt, hogy a régi az már nem érvényes. Az már meg van cáfolva, és ott az ellenkezőjét vagyunk. Tehát a Szentlélek ilyesmit nem művel, mert akkor önmagának mondana ellen, akkor az Isten igazság csupán egy emberi vélekedés szintjére silányul. És mi pont azért vagyunk katolikus hívő keresztények, mert hogy nekünk nem elég a pillanatnyi emberi vélekedés, a pillanatnyi divatállapotok és divatos ideológiák, hanem mi többre vágyunk, egy objektív biztos alapra, amit csak is kizárólag Isten adhat nekünk. És éppen ezért, mert hogy ez nem egy emberi múlandó vélekedés, hanem egy objektív kinyilatkoztató igazság, éppen ezért, aki ezt elutasítja, azt az ítélet sújtja. Hát megint egy szörnyű szó, ami manapság tilos kiejteni az ajtókon, és különösképpen tilos ítéletet mondani. Pedig ugye, amikor az Úr arra kijelentette, hogy ne ítélkezz, akkor ez annyit jelent, hogy a másik ember neked emberként nem szabad megítélni, mert hogy nem látsz bele a lelkének, nem látod az egész életét, az összes körülményeket, és a mélységeket, amik benne vannak. Ezt csak az Isten látja, és csak az Isten ítéli meg a másik lelkét, a másik személyét. De a tettekről, azokról igenis lehet és kell is ítélkezni. Hát különben ugye bíróságok se lennének, amelyek objektíve megmondják, hogy ez helyes volt, ez törvényes, ez megengedett dolog volt, a másik pedig törvény ellenes, és ezért büntetett. Tehát, hogyha nem ítélhetnék meg a tetteket, akkor az embernek felelőssége se lenne, de mivel hogy tudatos és szabad lény, Isten képmására hallottok, ezért tud is, kell is ítéletet mondania, elsősorban a saját tetteiről, de megteheti ezt mások tetteiről is. Igen, az, hogy ítélet sújtja az igazságot elutasítókat és az igazságot szemben cselekvőket, ez pusztán annak a jele, hogy Isten komolyan veszi saját parancsait. Nem hagy magáról úgy küzdni. Igen, az életnek nagyon-nagyon komoly tétje van, és a döntéseink azok számítanak, mégpedig az örök életre. Igen, testvérek, tehát éppen ezért van az, hogy a lelkiismeret vizsgálatban is az ember fontos, hogy nem a kibúvókra, a könnyítő körülményekre, a kiskapukra koncentráljon. Ne egyfajta minimalista lelkületre csak azt nézze, hogy a halálos bűn valamiképpen elmerülje, hanem a tetteinek, a szavainak, a életmódjának, minden gesztusának a mélyebb indítatásait mutassa, a gyökerét az ő tetteinek, és éppen ezért a maximumot célozza meg. Tehát, én azt akarom, hogy a tetteim, a szavaim, az egész életem, az valóban mélységében is, szándékában is, belső indítatásában is összhangban legyen Isten törvényével. Hiába gondolja a mai világ, hogy lehet-e az ítéletet kiátszani és elkerülni, hogy demokratikusan eldönthetjük, hogy mi az igazság, Istennel azonban nincs demokrácia. Szent Pál világosan mondta, ugye hirdetik a szinodális utat az egyházban, nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a dolgokat. Az nagyon is helyén való lehet, hogy a híveket az Isten népét megkérdezzük a gyakorlati dolgok tekintetében. Hogy tehát a mindennapi gyakorlati szervezési dolgokban, a hív mindennapi megélésében figyelembe veszünk a világi híveknek is a tapasztalatait. És hát az igényeket is, amennyire ez lehetséges. De az nem lehet, amit ugye egyes országokban a szinodális útból próbálnak kihozni, hogy megszavazunk a dogmákat, hogy megszavazunk az erkölcsi törvényeket, hogy azokat megváltoztatjuk, hogy már a legfelsőbb szinteken is lehetett hallani, hogy a mai pszichológiai, meg szociológiai ismeretek lényében az egyház tanítása bizony bizonyos morális témákkal nem tartható, hanem gyökeresen meg kell változtatni. Hát ha a 2000 éves tanítás téves volt, és meg kell gyökeresen változtatni, akkor mi a garancia, hogy az, amit ma vélnek helyesnek, amit ma helyre akarnak állítani, hogy az helyén való. Nem kellene azt is majd pár évre kidobni az ablakon. Tehát pontosan itt van a mi hitünknek a lényege, hogy a hit is az erkölcs dolgában nem emberi véletlenésre, és nem a többség gyakorlatára és elfogására támaszkodunk, hanem csak is a kinyilatkoztatásra. És aztán ezek után, hogy a lélek hogyan működik a világban, nézzük meg, hogy hogyan működik az egyházban és a hívek lelkében. Mert itt viszont sokkal szerintem gyengélebb az ő működése. Ugyanis a lélek őrködik a tanítás biztonsága fele, kénységesé teszi a hívek szívét az igazság befogadására, imádságra, Istennel való ellenek kapcsolatra serkenti a híveket. A lélek az, aki a szentségeket hatékonyá teszi. Ugye a papszentelésben nem valamiféle csodatevő hatalmat, valami személyes, ugye csodatevő karizmát kap a pap. Nincs mágikus eleje, hanem a neki ajándékozott Szentlélek által bocsátja meg a bűnöket, végzi az átváltoztatást a szentségben, és közvetíti az Isten kegyelmét a szentségekkel. De ebből a Szentlélekből a maguk módján és a maguk szintén a hívek is kaptak, ők is hordozója a Szentléleknek, amikor őrzik és megvallják az apostoli hitet, amit a hiszekeiben is ugye összefoglalva röviden elmondunk, amikor a liturgiában részt vesznek és a szentségeket veszik, amikor imádkoznak, amikor a hétköznapi életünkben tanúságot tesznek Krisztusról, akkor ez mind a Szentlélek működése a megkeresztelt és megtérvált hívő lelkében. Igen, testvérek, pontosan a válságos időben látjuk azt, hogy a lélek milyen hatalmasan és milyen titokzatos módon működik. Gondoljunk csak az ariánus válságra, amikor ugye hát a világ püspökeinek legalább 90%-a elfogadta a tétanítást, az eretnekséget. És még az akkori pápa is hát nagyon ingadozott és ilyen kétértelmű hitvallásokat nyújt alá. Nem félt az üdöztetéstől, kedvében akart járni a világ hatalomnak, és nem akart szembefordulni a püspök társai túlnyomó többségével. Tehát a világnak a divatját és az akkori vezető ideológiát követte. De azért akkor is volt egy pár igazító püspök, például Alexandrián Szent Atanász, és a hívek seregének a nagy többsége, akik őrizték az igaz hitet, míg az üdvözletés közepette is. Vagy például amikor Japánban, ugye Szaléri Szent Ferenc hősies munkája után, amely ugye megtette a kereszténység alapjait, és igen sok megkérés eredményezett, utána 200 évre a világi hatalom utasítására kiiltották a misszionáriusokat az országból, és a bennszülött keresztényeket is a legegyetlenebb üldözésnek vetették alá. És mégis, amikor 200 év után megnyíltak a japán határok, amikor ismét jöhettek a nyugati missziósok, ott élő, sőt virágzó keresztény közösségeket találtak, mert ezek a világi hívek bizony a maguk határai felül őrizték a hitet. Továbbadták a tanítást, a keresztény szentségét kiszolgáltatták, és az imádságos alkalmat megtartották, és 200 éven keresztül személyesen oltári szentség, Szent Jónás nélkül mégiscsak tudták őrizni a vágyot, és újra előkészítették a kereszténység újbóli felvonászását. Tehát ne becsüljük alá azt az ajándékot, amit van, azt a lelket, ami bennünk működik, amely az egyháznak adatot, és ami minden emberi gyöngeség ellenére, minden emberi korlát és kedvezőtlen körülmény ellenére győzelemre viszi a Krisztus igazságot. Éppen ezért készüljünk mi is a Szentlélek újbóli befogadására, Szentlélek ajándékának a fölélesztésére, bűnbánattal, kitartó imádsággal, a Krisztus igazság tanulmányozásával, elhívésével, küldetésével, a személyben